Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 63. fejezetében, a 15. verstől egészen a 64. fejezet 3. verséig a következőképpen. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséget törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel. Reszkessenek tőled a népek. Ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz, ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság.
Szívem csendben az Úrra figyel, és segít, szívem csendben az Úrra figyel, és segít, szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Ahogy említettem az Isten tiszteletünk elején, ma egy olyan különleges Isten tiszteleten lehetünk együtt, mely egy esztendőben csak egyszer van. Minden év december elején gyülekezetünkben meg szoktunk emlékezni azokról, akik az egyházi esztendőben elhunytak. Így lehetünk most mi is itt, és érzünk együtt azokkal, akik átélték a vesztességet, együtt érzünk azokkal, ahogyan az ige fogalmaz, sírunk a sírókkal, de azt is tudjuk, hogy igazi vigasztalás, tudjuk, hogy igazi reménység ott van, ahol az Isten igéje hangzik. Nem az idő múlásában hiszünk, hanem abban, hogy Isten szava képes begyógyítani a gyász okozta sebeket. Ahogy Jób könyvében olvassuk, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. Ezen a világon semmi nem tud enyhíteni a gyász fájdalmán, mert a gyász szembesít bennünket azzal, hogy reánk is ugyanaz a sors vár. Minket sem hagy nyugodni az a tudat, hogy nekünk is el kell innen menni egyszer. És újra és újra, újra és újra szembesülünk az elmúlással, a gyászsal, az Isten nélküli hiába valósággal. Vajda Jánosnak, költőnknek, aki a 19. században élt, Vajda Jánosnak egy gyönyörű szép verse, melynek címe Őszi tájék, 1878-ban írta, olyan gyönyörűen fogalmazza meg és jut el a hiába valóságtól a reménységig ebben a versben. Hadd idézzem a versének csak a három versszakát, így hangzik. Elhervad a rózsa, lehull a levél, ezért születünk hát, ez az életi cél. Csak eddig a pálya, semmit se tovább, vagy itten az ember csak öltözik át. Mi itten örök, a halál-e vagy a lét, hol itten a kezdet, hol és van-e vég. Mi itt a csalódás, hol itten az álom, vaj ha innen-e, avagy túl a határon. Elhervad a rózsa, lehull a levél. Hiába hisz ember, hiába remél. Hát semmi, de semmi, ami vigasztal, ott túl amaz árkon újra tavasszal. Ereszkedik a ravatal a gödörbe, dörögnek a hantok, örökre, örökre. A sírra borul le hű szerető, semmit soha vissza a temető. Az égen a felhő egymást űzi hajtja, lemegy a nap, a nyáj hazatér. Távolba vesz el halk, mél a kolompja. Kiállt a kubik, száll a denevér, sírhalmot ölelve az anya zokog. Majd kigyúl a csillag, kisüt a hold, s ott fenn a keresztfán suttogja a szél, kinyílik a rózsa, kihajt a levél. Sokak számára elhervadt a rózsa, lehult a levél. Mert a gyászban ezt tapasztalja meg az ember, de olyan jó, hogy Isten szava azonban mindenre gyógyír, és higgyétek el, drága testvérek, annyira valóságosan megtapasztalhattam én is a saját életemben, és annyiszor láttam mások emberek életében is, hogy az Isten igéje valóban gyógyír lehet, hogy az Isten igéje valóban vigasztal és reményt tud adni. Keressétek, kutassátok az írásokat, kiáltsatok őhozzá, és ő meghallgat benneteket. Azt ígérte. Hányszor olvashatjuk a Szentírásban, hogyha valaki kiált hozzá, akkor őt meghallgatja. Hányszor olvashatjuk a Szentírásban, hogy a töredelmes szívűt meghallgatja az Isten, hogy odafigyel. Azt olvashatjuk, hogy az alázatosokat felmagasztalja. Azt olvashatjuk, hogy azokat, akiket megsebez, azokat ő be fogja kötözni. Azt olvashatjuk Ézsaiás próféta könyvében, hogy a pislogó gyertyamécses nem oltja el, hogy a megrepett, megtört nátszálat nem törj össze. Olyan bátorítás azok számára, akik ma itt vannak összetörten, mert sokan vannak itt. 13 testvérünk elment, és 13 testvérünknek talán családtagjai, hozzátartozói itt vannak. Oly megdöbbentő volt, drága testvérek, nézni a mandabokori gyülekezet elhunytak statisztikáját. 57 éves volt a legfiatalabb, Izsai János, és 90 éves volt a szomszédban élő drága Erzsike néni, aki csak szépen mindig a hátsó bejáraton jött be. 57 és 90 esztendő. Ez a két évszám az, ami átölelte a közbűnsőket, azt a fennmaradó 11 testvérünket. Igen, tudom, drága testvérek, hogy sokan vagytok itt, akik gyászoltok, sokan vagytok itt, akik összetört szívvel ültök itt, sokan vagytok, akik úgy fogadtátok el a meghívásunkat, hogy talán úgy érzitek, hogy nincsen remény, hogy nincsen vigasz, hogy egy újabb megemlékezés. Lehet, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy sebeket szakítunk föl. Nem. Nem sebeket szakítunk fel, hanem hisszük azt és valljuk, hogy az Isten igéje ezeket a sebeket be tudja gyógyítani. És tudjátok, Isten nem úgy gyógyít, hogy valakit visszahoz, mert az nem gyógyulás. Mert tudjuk, hogy erre nincs lehetőség. De Isten úgy tud gyógyítani, hogy reménységet ad. Reménységet. És ez a reménység, ez arról szól, hogy Isten helyet készített Jézus Krisztusban. Helyet készített azok számára, akik ő benne hittek. És nekem lelkipásztorként, és nekünk egyházi vezetőként nem az a feladatunk, nem arra hivattunk el, hogy vizsgáljuk, hogy vajon ki hogyan megy el ebből a világból. Hogy az utolsó percei milyenek, nekünk nem feladatunk ezt megítélni. Nem is kell ezen gondolkodnunk. Isten kezébe kell helyeznünk embereket, és hisszük azt, hányszor tapasztaltam már meg kórházi ágyon, ott az ágy mellett, hogy az utolsó percekben is valahogy a szíve kész volt arra, hogy az ő igéjét befogadja. Hányszor lehet látni és megtapasztalni, hogy Isten igéje élő és ható, és tud reményt és vigaszt adni azok számára, akik itt maradtak. Ti is, akik itt maradtatok. A sok családból, ebből a 13 családból, ti, meg én, meg mindannyian itt maradtunk. És lehet erőt meríteni abból, hogy az Isten igéjének van hatalma vigasztalni. Mert ő azt mondta, hogy miket szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, ő ezt készíti az őt szeretőknek. Isten annyi ígérettel árasztja el az embert, annyi reménységet adó, bátorító mindat van a Szentírásban, amely megnyugvást, amely békességet tud adni. Ezért mondja Jézus a Máté evangéliumának 11. fejezetében, oly megható, és nekem olyan sokszor erőt adott ez az ige, amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Hogy milyen bátorítás ez. És tudom, drága testvérek, hogy sokan ma úgy jöttetek el, hogy meg vagytok terhelve. Hogy vannak, akik emlékeznek, vannak, akik gyászolnak. Fogadtátok el új a meghívásunkat, és tudom, hogy ma is nagyon sokan keresnek megnyugvást, békességet az életükben. És drága testvérek, higgyétek el, Isten ezt kínálja. Isten ezt kínálja. Isten olyan dolgot ad, ami több, mint amit itt látunk ebben az életben. Ahogy olvashatjuk Péter és János történetében, amikor ott van a kapu tövében az a fogyatékkal élő ember, az a nyomorék, aki nem tud járni, azt mondja Péter és János, hogy aranyom és ezüstöm nincsen nekem, de amin van, én azt adom neked, a názáreti Jézus nevében keljél föl. Drága testvérek, nekünk nem aranyat, nem ezüstöt kell kínálni az embereknek, pedig tudom, hogy a világ ezt kínálja. De nem aranyra és nem ezüstre van szüksége a mai embernek, hanem olyan dolgokra, amely kézzel fogható, olyan dolgokra, ami pénzben nem mérhető. Hányszor lehet látni azt, hogy amikor valaki békességre lel, amikor valaki megnyugvást lel, akkor az neki mindennél többet jelent. És Jézus ezért mondja, hogy jöjjetek én hozzám. És tudjátok, drága testvérek, tudom, hogy sokan vágynak erre a békességre, erre a krisztusi békességre. Tudom, hogy sokaknak talán van aranya, van ezüstje, és lehetne sorolni, de az ige azt mondja, hogy ne arannyal, ne ezüsttel, amely itt marad, ne azzal, amelyet a rozsda megemészt, vagy amit a moly megeszik, ne ezzel, hanem azzal, amit soha senki nem tud elvenni tőletek, a békességet, azt a megnyugvást, hogyha ki is kell menni ebből az életből, békességgel tudjátok itt hagyni ezt a helyet, és készülni arra a helyre, amit ő elkészített számunkra. Drága testvérek, felforrósítja át, forrósítja a te szívedet az, hogy Isten valami olyat készített számodra, számomra, számunkra, valami olyan dolgot, ami pénzben nem mérhető. És tudom, hogy ma minden mérték a pénz körül forog, minden pénzben mérnek, tudom. De Isten igéje valami olyat kínál, ami nem pénzben mérhető. Olyat kínál. És ezért mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én megnyugvást, én békességet adok nektek. És ezért hirdetjük, tudjátok, kedves testvérek, ezért hirdetjük az Isten szavát. És tudom, hogy a helyén mondott ige, ezt olvashatjuk a példabeszédek könyvének 25. fejezetében, hogy a helyén mondott ige az olyan, mint az aranyalma ezüsttálcán. És tudom, hogy ma sokaknak ilyen aranyalmára van szükségük. És mi ezt ezüsttálcán, ebben a gyülekezetben kínáljuk, és meg annyi helyen, ahol az Isten szavát hirdetik, mi ezt az aranyalmát, ezt az Isten igéjét kínáljuk mindannyiuknak. Nem aranyat, mint ahogy Péter és János, én is elmondhatom azt, hogy nekem aranyom és ezüstöm nincsen, de amin van, én azt adom nektek. Én arról tudok beszélni, és ezt hirdethetem nektek, drága testvérek, kedves gyászoló gyülekezet, én ezt hirdethetem, hogy Jézus Krisztusban békességre lehet lelni. És ezért kérlek benneteket, ahogy olvashatjuk Pál apostolnál, hogy az Isten szerelmére kérlek benneteket, hogy béküljetek meg az Istennel. Hiszem, hogy Isten igéje valóban bearanyozza az ember életét, és egy túláradó, minden mértéket meghaladó békességet tud adni. Engedjük, hogy ezen a mai alkalmon Isten győzzön meg bennünket a hatalmáról és a szeretetéről, arról, hogy ezt hogyan váltotta tetté. Én a ma felolvasott igényből két dolgot szeretnék kiemelni, hogy ezt hogyan váltotta tettekké. Két dolgot kiemelni, amely bátorítás lehet számunkra. Az első az, hogy számoljunk az Isten hatalmával. Én temetéseken el szoktam mondani, hogy Isten azért engedte a bűn következményeként a halált, hogy bennünket, élőket, itt maradottakat figyelmeztessen, hogy ember, lehet, hogy te leszel a következő, lehet, hogy én leszek a következő. Nem dughatjuk a fejünket a homokba, nem folytathatunk strucc politikát, nem mondhatjuk azt, hogy ej, ráérünk arra még, hanem Isten figyelmeztetni szeretne bennünket, hogy ember, állj meg egy pillanatra, hogy ne érezd magad olyan nagy biztonságban, mindaz, ami körbevesz téged ebben a világban, mert ez a világ, ez nem nyújt biztonságot. Ez nem nyújt. Mert az arany, az ezüst itt marad. Minden, azt mondja az igéje, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket, olyan kincseket, amelyeket a rozsda megeszik, vagy a moly felemészt. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket. És ahol a te szíved, ott lesz a te kincsed. És ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved. És ez az, ami igazán fontos. És számoljunk az Isten hatalmával, hogy ember, állj meg egy pillanatra. Hogy számoljunk az Isten hatalmával. Tudjátok, kedves testvérek, sokszor elgondolkozom azon, hogy milyen parányi az ember élete ebben a történelemben. Nem tudom, kedves testvérek, hogy ti szoktatok-e ilyeneken gondolkodni, de én szoktam gondolkodni azon, hogy mennyire parányi az embernek az élete. Hogy századok, évezredek jönnek, emberi életek múlnak és tűnnek el, és kiemlékezik ránk 2-3-4 generáció múltával. Nagyapámról nagyon sok emlékem van. Nagymamámról már kevésbé, mert ő viszonylag korán ment el, 89-ben. 10 éves voltam. De nagyapámról nagyon sok emlékem van. De dédapámat már nem ismertem. Ők apámról már nem is beszéltek. Szépapámról már nem is beszélve. Ez néhány generáció. Ha összeszámoljuk, akkor déd, ők és szép. Ez 3 generáció. Szép apámról már semmit az ég adta világon nem tudok. És nem tudom, kedves testvérek, hogy ti tudtok valamit a szép szüleitekről, szép apátokról, szép anyátokról. Tudtok-e bármit is? És nem arról van szó, hogy tűnnek el századok és ezred évek, és tulajdonképpen elnézést a kifejezésért, de az emberi életek, az emberi sorsok a történelem süllyesztőjébe kötnek ki. Mert így van ez. A történelem süllyesztőjébe. Milyen parányi az ember? Milyen parányi az ember ebben a világ mindenségben? Mert nem csak a történelem oldaláról szoktam megközelíteni, hanem a világ mindenség oldaláról. Csak egy érdekességet hadd mondjak el az univerzumról. Nem tudom, drága testvérek, hogy ti tudtátok ezt. A legközelebbi csillag a nap. A legközelebbi csillag a nap, a következő legközelebbi pedig a Proxima Centauri, amely 4,2 fényévnyire, 4,2 fényévnyire van tőlünk. Tehát ez azt jelenti, hogy a fény 4,2 év alatt ér ide, onnan. Ha az egyik leggyorsabb vonattal, a francia TGV vonattal utaznánk, 574 kilométeres sebességgel, akkor majdnem 8 millió évig tartana az odaút. Belegondoltatok, drága testvérek? A legközelebbi csillag, nem a legtávolabbi, a legközelebbi csillagig 8 millió évig utaznánk. Milyen parányi az ember ebben a világ mindenségben? Milyen parányi? Milyen parányi az ember, és annyi ilyennel szembesülhetnénk, ha reálisan látnánk az emberi életünket, a határainkat, a képességeinket és a lehetőségeinket. Milyen hatalmas az Isten, aki kifeszítette az eget, aki a hegyeket, a tenger vizeit megalkotta, aki a fotoszintézist kitalálta. Drága testvérek, én nem akarok biológia órát tartani, de gondoljunk már bele, hogy ősrobbanásból kialakult a fotoszintézis. Kedves fiatalok, ti, akik tanultok biológiát, akik tanítanak benneteket, ne higgyétek el, hogy az ősrobbanással az életnek a feltételei teremtődtek meg. El ne higgyétek. El ne higgyétek, hogy a fotoszintézis az csak úgy magától létrejött. Belegondoltatok ebbe, kedves testvérek? Belegondoltatok abba, hogy az oxigén összetétele, amely nitrogénből, ugye tudjuk, hogy nitrogén 78% nitrogén, még ennyi kémia ismeretünk talán van, 78% nitrogén, 21% oxigén és egyéb argon és nemes gázok, ilyen összetételből áll. Drága testvérek, végig gondoltátok, hogy az oxigénnek az összetétele évszázadok, évezredek óta nem változott. És tökéletesen tudsz te is, meg én is lélegezni. Tökéletesen. Szerintetek ezt az összetételt, ezt kiállította össze? A robbanás. Szerintetek ez az összetétel, ez honnan van? Az, hogy tudunk lélegezni, az, hogy fotoszintézis útján, az, hogy a növények, a fáknak a levelei oxigén termelnek neked is, meg nekem is. Belegondoltál, hogy milyen parányi az élet, az emberi élet ezekhez képest? És mennyire csodálatosan megmutatkozik az Isten hatalma, aki ezt fenntartja, ezt az életet. Lehet kétségbe vonni mindazt, amit én mondok. Én nem vagyok szakértője, nem vagyok szakmabeli, én nem vagyok biológus, nem vagyok kémikus, hanem egyszerűen józan, paraszti ésszel gondolkodom, hogy drága testvérek, a robbanás, csak gondoljátok végig, még a magyarban is a robbanás, az rombolás, az mennyire hasonlít. A robbanással rombolás történik. El tudjátok képzelni, hogy valami fölrobban és összeáll. Összeáll az élet. Összeállsz te. Tudom, hogy itt David Attenborough, a világ egyik leghíresebb természettudósa, dobálózik a milliárd évekkel, na de milliárd évekkel, amikor az ők nagyapjára már senki nem emlékszik, vagy a szép nagyapjára? És dobálózik milliárd évekkel, honnan tudja? Honnan? És drága testvérek, nem vagyok biológus, nem vagyok kémikus, nem vagyok szakértő, egyszerűen meg vagyok győződve, hogy Isten hatalma helyezett ide bennünket, téged is. És az Isten hatalma által tartja fönn ezt az egész világot. És még egy példát hadd mondjak a test hőmérsékletről. Gondolom mindenki volt már lázas. Tudja azt, hogy amikor 37,7 fölé megy a hőmérsékletünk, akkor elkezd rázni a hideg. Utána olvastam reggel, hogy ez hogy is működik az agyban. Van egy ilyen valami kis szerv, ami ezért felelős. Döbbenetes, hogy milyen csodálatos az emberi test. És drága testvérek, belegondoltatok már abba, hogy néhány fok különbség, és bele tudsz halni. Bele tudsz halni. Néhány fok. 36 egész valahány az a test hőmérséklet. És fölmegy 7 fokot, ami nem sok. Drága testvérek, 15-20 fok különbség van egy-egy nap között, az idősek ezt érzik. 7 fokot fölmegy az emberi szervezet, és belehal. Belehal. Mert ennyire parányi az ember. Ilyen parányiak vagyunk. Ennyire sebzékenyek vagyunk mi emberek. És Isten hatalma és végtelensége szembesíti az embert parányiságával és korlátaival. Hány Isten tagadó ment már el ebből az életből, halt meg? Ők meghaltak, de Isten neve még mindig áll, és hirdettetik az ő nagysága és hatalma. Drága testvérek, én tudom, hogy voltak idők, amikor mondták, hogy olvassunk Lenint, meg olvassunk Marxot. De drága testvérek, csak érdekesség kedvéért olvassatok egy kis Lenint. Lenin a szakdolgozatában az Isten hatalmáról és dicsőségéről írt. Lenin. És aztán ez a Lenin utána pedig azt mondta, hogy minden erőmmel azon vagyok, hogy bebizonyítsam, hogy Istennek nincs hatalma, hogy Isten nincs, hogy Isten nem létezik. És nézzétek, Lenin nincs már. Nem igaz az a közmondás, hogy Lenin volt, Lenin lesz, és Lenin... Nem igaz. Nem igaz. Lenin nincs már. Lehet, hogy ott mumifikálódott az ő teste, de ő nincs már itt közöttünk. És nézzétek meg, Isten hatalma, Isten tette, még ma is hirdettetik. Milyen csodálatos, hogy múlnak évszázadok és évezredek, és gyülekezetek erősödnek meg, épül föl egy ilyen imaház, és emberek járnak alkalomról alkalomra Isten tiszteletre. És azok, akik tagadták az Istent, hol vannak? Sehol nincsenek. Sehol. A legcsodálatosabb pedig az, hogy Isten az ő hatalmát nem elnyomásra használja, hanem hatalma szeretetében mutatkozik meg. A szeretete pedig, tudjátok, kedves testvérek, tettekben. Isten nem akarja az embert kétségek között, bizonytalanságban hagyni. Ezért adatott számunkra a Szentírás. Mindaz, ami benne van, az ember javát szolgálja. Higgyétek el, drága testvérek, hogy mindaz, ami le van írva ebbe a Szentírásba, az a te meg az én javamat szolgálja. Az az emberiség javát szolgálja. Mindaz, ami benne le van írva, az szembesít az ember múltjával, jelenével és jövőjével. Ez nem egy tankönyv, nem egy mesekönyv, nem csupán egy történeti könyv, hanem ez a könyv az élet beszéde. Higgyétek el! Néhány igét hadd olvassak fel, amely erre utal. Második Sámuel könyvében ezt olvashatjuk, hogy az Úr beszéde szín igaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Vagy a Jelenések könyvének 21. fejezetében ezt olvashatjuk, írd meg, mondja az Úr Jánosnak, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Vagy János evangéliumának 20. fejezetében ezt olvashatjuk, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Ez az életkönyve, drága testvérek, az életkönyve. Aki ennek a könyvnek a lapjait hittel olvassa, annak feltárul Isten ígéreteinek a tárháza, és meglátja szeretetének a tetteit. Mindazt, amit ő tett az emberért. Ezért olyan különleges Isten, mert ő emberré lett. Nézzétek meg, drága testvérek, hogy minden vallás kivétel nélkül. Nekem a teológián volt lehetőségem, volt alkalmam különböző vallásokról tanulni, és az az egy közös nevező volt az összes vallásban, hogy minden vallásban az ember válik Istenné. Egyedül a keresztény vallásban, egyedül a Szentírás beszél arról, hogy az Isten vált emberré. Az Isten hajolt le oda az emberhez, az Isten jött oda, és sorsközösséget vállalt az emberrel, a bűnös emberrel. Mindenhol azt hallhatjuk, hogy az ember hogyan istenülhet meg. Az ige pedig arról beszél, hogy az Isten lett emberré. És ez az Isten, aki emberré lett, lehajolt az emberhez, ő kész megbocsájtani az ember minden ellene elkövetett bűnét. Az Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Isten szeretete tettekben nyilvánult meg, mert azt olvashatjuk, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, a hatalmas Isten minden áldozatot meghozott, hogy az ember számára életet és reményt hozzon. És drága testvérem, hadd kérdezzem meg, hogy akarod-e ezt az életet, akarod-e ezt a reményt? Mert ez a legfontosabb kérdés. Higgyétek el, hogy a ravatalozóban ezzel a legfontosabb kérdéssel szembesülök újra és újra, hogy emberek, ti akik itt maradtatok, akarjátok-e ezt az életet? Akarjátok-e, amit Péter fölismert, hogy Uram, hová mehetnénk? Hát örök élet beszéde van te nálad. Erről beszél az ige, az örök élet beszédéről. Drága testvérek, és már tudom, hogy elmondtam ebben a közösségben, de hát, ha valakinek ez új, hát nézzétek meg, hogy ebben a világ mindenségben, hát arról van szó, hogy az ember milyen parányi, és gondoljatok abba bele, hogy mind a makrovilág, mind a mikrovilág az végtelen. Az végtelen. És Isten beszél erről az örök életről, erről a végtelenségről. Hát a tudomány állítja, hogy végtelen a világűr, a világ mindenség. A tudomány állítja, hogy a mikrovilág végtelen. Hát akkor gondoljátok, hogy az Istennek lehetetlenség lenne az örök életről beszélni? Az örök életről. És azt olvashatjuk az igében, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ezt olvassuk. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Drága testvérem, akarod-e ezt az életet? Akarod-e ezt a reményt? Jézus Krisztus jöveteli szándéka éppen az volt, hogy ezt megadja mindazoknak, akik ezt kérik. Ő nem kér semmi mást, csak annyit, hogy higgy benne feltétel nélkül. Azt olvashatjuk a példabeszédek könyvében, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Ha elfogadod mindazt, amit ő kér, akkor megadja mindazt, ami a javadat szolgálja. Drága gyülekezet, kedves testvérek, azzal a gondolattal fejezem be, amit Ézsaiás mond imádsága végén. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Látjátok, drága testvérek, Isten minden követ megmozgatott értünk. Minden követ. És ezért olvashatjuk az igében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, azt adja Isten az őt szeretőknek. Drága testvérek, ez lehet az egyetlen egy reményünk. És így tekintsünk Isten szavára, Isten igéjére, mert valóban neki van hatalma örök életet, reménységet és életet adni. Amen.